Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek. 6 óra 30 perc van. Ez pedig a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. Na, most jó kedvűnek tűnsz.
Ez olyan, hogy így bekapcsolják rajtam 6.30-kor a gombot.
Majd jönnek a,
most
az információk.
Vidámnak kell lenni.
Ja, és jönnek
jó
a...
fejnek. Reggeli rádiós műsor. Wow. Ébred a város. Jön aztán a meleg.
És szembe jönnek az események, és ennyi?
És eszembe jut, hogy hol tartottunk tegnap. Aha, este, hát... mitől voltam enervált, mitől voltam ideges, aha, mitől ment el az életkedvem.
Felejtsük el, nagyon jó kedvünk.
Ja.
Most próbáljuk meg.
Igen.
Nyilván lehet bányászni. Ilyen híreket is, olyan híreket is.
Biztos, hogy lehet.
Hát vannak, valamit nem tudunk hírek, kikerülni.
Tehát, vannak.
Egyet mondjuk.
Nem, az a baj, összemosódott. Összekeveredett az egész. Tehát én azt gondolom, hogy aki eddig a vidám hírek előállításával foglalkozott, és az abszurd humorral, ő most nagyon aggódik. 2025-ben még jobban, mint 2024-ben. Mert néha nem lehet tudni.
Hát néha nem lehet tudni, hogy amit abszurd humorként tudtál megkülönböztetni, az most a valóság-e. Tehát igen, elég... elmosódik ez a határ, tehát egyre gyakrabban érzed azt, hogy ez akár valóság is lehet a humornál, vagy pedig lepődsz meg, hogy ja, nem gondoltam volna, teljesen annak hittem, hogy ez csak vicc lehet, de már ez is megvalósul. De hát
igen,
ebbe az
igen
irányba megyünk, úgyhogy harci
ott
feladat.
Tartunk,
harci feladat.
Mint, most két olyan dolgot mondtál, amiről eszembe jutott a régi-régi, már szakállas, de még mindig igaz vicc. Ugye, amikor a vadászpilóta fölviszi az öreg bácsit repülni. És most ott tartunk, amikor azt gondolja magában az öreg bácsi, hogy na hát, ezt nem gondoltam volna. Az a fázis van. Ömlik a nyakunkba.
Hát figyelj, tegnap önmagában az, hogy semmi olyan extrém hülyeséget nem csinált a sárga haj, az már mondjuk szerintem pozitív, és mondjuk a tőzsde is viszonylag nyugodt.
Ezt gondolod?
Hát ezek már úgy... furcsa napnak tűnnek.
Hogy csinált extrém hülyességet tegnap is.
Úristen, lemaradtam.
Lemaradtál, mert a Harvard megszorongatása az mi?
Hát ezt tegnap előttének gondoltam.
Ja, jó,
tegnap
hát
már beszéltünk
igen,
róla,
csúszott,
úgyhogy... Igen.
Igen.
Úgyhogy... igen. De hogy azon az sem volt meglepő, mert arra is már utalgatott, hát és mondta, hogy meg fogja csinálni.
Miután a Kolumbiát megszorongatta ugye már, és folytatják az akciót, igen. Abszolút.
Ha nem az van, amit ő akar, ő gondol, ő mond, akkor
hát lássuk a mintázatokat. Lássuk igen a mintázatokat. Tehát nem egy meglepő mozdulat egyébként, tehát ilyesmit lehetett látni már máshol is, más országokban is, és egyértelmű, hogyha körülnézünk, és ezt a fajta típusú erőből kommunikálunk, és megpróbáljuk letolni az autoriter rendszerünket a nép torkán, meg mindenki torkán, akkor az egyik első számú célpont, ez mindig is így volt, Katona Csaba pont tegnap osztott meg még a 40-es évekből származó felszólalásokat és nyilatkozatokat az akadémiával és az értelmiséggel kapcsolatban, hogy mit gondoltak akkor, mit gondolnak most. Tehát neki kell menni a főoktatási intézményeknek,
persze.
Az értelmiség és a tudomány fellegvárának egyértelműen ezeket el kell tiporni, meg kell szüntetni, nevetségessé kell tenni, és igánkba hajtani.
Tehát ebben nincs is semmi meglepő, csak ugye fölkapjuk a fejünket, jó, hát ezt is megcsinálta, ezt megcsinálta, tudtuk. Igazából az a kérdés, hogy meddig megy el, és mikor áll le, de hol van az a pont, ahol már úgy érzi, hogy ez mondjuk akár népszerűségvesztés okán, akár a pártbéli támogatottság változása okán visszafogja magát. Igazából külső szemlélőként ez tök érdekes nézni, meg így tippelgetni, hogy akkor hol lesz itt a határ, vagy mikor fogja majd vissza magát. De hát ezt senki meg nem mondja. Úgyhogy érdekes. Ez igazából az egyetlen és legfontosabb kérdés, de hát ezt persze senki nem tudja választ. Hát majd hamarosan néhány hónap év múlva kapunk erre választ.
Jön a morgás mérnöktől. A hosszú sáv elhúzásoknál M3-as jelölhetnék, hogy a bal sáv kikerüli a benzinkutat. Szerencsére csak egy szendvicsről maradtam le, írja mérnök, igen, ez borzasztó, és ami még rosszabb, hogy az M7-esen volt most kettő ilyen, ahol újították fel az útpályát, és készítik elő a háromsávosítást teljes mértékben az egyik szakaszon, és azt sem jelölik, bár jelölik egyébként, hogy van ott egy lehajtó. De nagyon vicces, mert kiírják a lehajtó számát. A 42-es lehajtó. Na most arra mész, akkor nem biztos, hogy tudod, hogy neked mondjuk ott kéne éppen lehajtanod az M7-esről. Hogyha átmész abba a sávba, ami a szembeforgalomba jönne éppen, tehát átmész, igen. Akkor teljes mértékben elmész a lehajtó mellett, és teszel egy óriási kitérőt, ami lehet akár 25 kilométer is, csak azért, mert nem írják ki mondjuk a város neveket, vagy falu neveket, hanem csak egy számot írnak ki. Most honnan kéne tudni valakinek, hogy a 42-es az éppen hova megy, hogyha arra tart? Miért nem írják ki egy táblára, miért nem tudják odaírni, hogy ebbe a városba akarsz menni, akkor itt most jobbra kéne tartanod.
Igen, Érdi lehajtó lezárva, vagy mit tudom.
Valami.
Tegnap, vagy nem tegnap, most lepődtem meg, hát hosszabb idő út. Szerencsére vonattal van szerencsém közlekedni Nyugat-Magyarország irányába, ha csak lehet, nyilván azt preferálom. Most jöttem az M7-esen először, és hát elloptam az agyamat, hogy mennyi terelés van.
Igen.
Az elsőnél az, mondom, 9 kilométer, jó van, majd kibírjuk, oké, lassulunk. Aha. De az, hogy 2 kilométerig visszamegyünk, majd kezdődik egy újabb, igen. 10 kilométeres,
most az egyiket
majd
már
egy harmadik 10.
Ja, igen, egyiket már megszüntették, igen? Most
én még legalább 3 és nagyon hosszú volt. Mondom, úgy éreztem, hogy több a lassulás, több a terelés.
Meg kell újítani. Hát még
persze,
a Hofinak volt az a poénja, tudod, hogy elindulunk az M7-esen, és honnan tudod, hogy döcög az autó, és akkor ez az M7-es.
Tehát, hát az a klasszikus beton.
Így van.
Lefelé, Balaton felé vezető oldalon a beton, igen. Verzió. Hú, az hány kemény, évig zakatoltunk azon. Az keményebb volt, mint a 100 éves vasúti mellékvonalon az akatolás, ami ott ment. Na, én is morgok egyet gyorsan, ha már fölhívtad rá a figyelmet. Illetve ítéld meg, vagy ítéljétek meg, hallgatok, hogy akkor most egy lúzere vagyok. Szállásfoglalás. Szállásfoglalás nem egy olyan bonyolult dolog. Nyilván gyorsan kellett. Prága a célváros, de amúgy lehetne bárhol. Nem néztem végig az összes apróbetűt, mert nem gondoltam valamire, ami bekövetkezett.
Ajaj.
A lényeg az, hogy megnéztem a helyszínt, a elhelyezkedését, értékeléseket elolvastam, mondom, ez jó lesz, árérték arányban megfelelő. Aztán kiderült, miután lefoglaltam, 2 nappal később jön, hogy becsekkolás 14 és 18 óra között. Mondom, nagyon jó, hát 18:40-kor ér oda vonatunk, hát 7:30-8 között érkeznénk, és akkor érják, hogy hát olyan nincs. Mondom, ez egy szállás, ez egy szálloda? Igen. De a becsekkolás 14 és 18 óra. És akkor mit lehet tenni? Törölni a foglalást. Hát őszintén szóval tényleg nem gondoltam, hogy egy szállodánál meg kellene nézni a külön apró betűben a becsekkolás időt. Kommentelők se hívták fel a figyelmet.
Ez
nem apartman,
vagy
egy
szálloda konkrétan?
Szállodának minősül, azt hiszem legalábbis, ugye csillagos.
De inkább az egy apartman, ugye magánszállás lehet, vagy egy panzió.
A nevében nincsen benne a hotel. de szállodaként hivatkoztak rá, úgyhogy nem néztem meg pontosan, hogy mi, de csillagos értékelése volt. Hú, mondom, akkor itt még körültekintőbbnek kell lenni, de hát miután ez néhány hét múlva lesz, előre kifizetős volt, így volt rend, és akkor mondom, most visszafizetitek a pénzt, most azt ígérik, hogy annak ellenére, hogy elvileg befoglaltam, és nem visszatérítős foglaltam, hogy emiatt azért visszaadják, úgyhogy kíváncsi leszek. Nem tudom.
Biztos nem adják vissza.
Hát, ugye, írásban ott van, hogy ha mondd, hogy így legyen, és akkor mi töröljük, és a Booking visszaadja, most ezek után ők a
Booking nem adja vissza.
Hát ez a kérdés.
Ezt most mondom neked, Gábor, hogy a Booking az addig szupi-szupi barát, amíg te meg nem csinálod a bizonyos foglalást. És onnantól kezdve, hogyha te jogaidat érvényesíteni kell, az a büdös életben nem fog sikerülni.
Szóval azt mondod, hogy ők lenyelték ezt a pénzt?
Nem tudom, hogy de simán lenyelhetik. Nálam a Bookingos vitámban az volt, hogy lényegében már beszéltem emberrel, ügyintézővel, tehát odáig fajult a dolog, hogy egy személlyel kellett beszélni, aki megértette a problémát, és azt mondta, hogy azt, és mindig azt javasolják, hogy oldja meg a két fél. Ők onnantól kezdve a kezüket mossák, abban az irányba tereltek, és nem voltak hajlandók, majd a végén, amikor a két fél nem tudta megoldani, mert hiszen a szállásadó, nekem az volt a problémám, ugye, hogy egy iszonyat mocskos, undorító szállás volt, és nem voltak hajlandóak visszatérítést adni. Szintén, hogy nem, tehát nem tudtuk még ketten egymás között
megoldani. És mi lett
megoldani.
A vége?
Semmi, nem fizettem nem ki. Fizettem. Ennyi, szevasz, húzzá. Úgyhogy,
hát figyelj, nekem írásba adta, hogy majd a Booking visszaadja, de aztán kíváncsi vagyok.
Okay.
Az a nagy helyzet, hogy esküszöm, hogy...
De legalább jól lerétingelted? Egy
hát
csillagot?
Még nem, hát majd ha eljutunk odáig.
Hogy most kell, hát mi az, hogy
előtte?
Hát nem engednek be. Nem nézted meg? Ez egy valamiféle ilyen zárda?
Nem, semmi, teljesen normális. Mondom, végigolvastam a szokásos köröket, megnéztem a senkinek nem okozott problémát, vagy korábban még nem így volt a rendszer, vagy a fene se tudja.
Mondjuk nekem is volt már olyan, hogy kiírták, hogy mit tudom, érkezés 8-ig, és akkor láttam, hogy ez nem lesz meg, és írtam nekik, hogy én nem tudok megérkezni 8-ig.
Én is rákérdeztem mindig.
No problem, majd megoldjuk.
Igen, de egy fél héttel nem gondoltam, hogy valaha probléma lehet. Meg ugye hát ilyenkor van mindenhol megvan a beléptetési rendszer, kirakják a kulcsot.
Náluk megvannak a szabályok. Ez a szabályuk, és hogyha nem tartod ezt be, egyébként is utálják a turistákat.
Úgy tűnik.
Úgyhogy minek? Minek jössz oda? Minek mentél oda? Ennyi.
Na jó van, nézzük. Köszöntsük akkor a születésnaposokat.
Ezek után. Nem lehet átkötni valahogy, hogy egy kicsit így. Na jó, először névnaposokat. Kedves csongorok, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek. És még ezen kívül a Benéknek, Benedekeknek, Ceciliánoknak, Terciáknak, Zongáknak, Joáhimoknak is boldog névnapot. Az évfordulók közül van egy pár izgalmas évforduló, amit érdemes kiemelni, például, hogy hát ezen a napon kezdődött a gettósítás Észak-Kelet Magyarországon és Kárpátalján 1944-ben, és természetesen ez elég hamar folytatódott máshol is. Magyarországon egyébként még talán lehet mondani, hogy szerencsétlenebb sorsa volt ezeknek az embereknek, mint máshol, hiszen lényegében a gettósítás után, amikor indultak a deportálások, akkor pár hónap alatt lezajlott az egész tök gyorsan, és hát meg is úszhatták volna, akár így is gondolhatunk erre. Úgyhogy borzasztó szomorú történet. Aztán mi volt még? Ja igen, hát kérem szépen, 2003-ban ezen a napon nagyon büszke volt sok mindenki, és úgy éreztük, hogy egy új remény jelenik meg, mert Magyarország 9 másik országgal együtt Athénban aláírta az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződést, amely alapján 2004. május 1-től uniós tagállammá váltunk. Nagyon sok mindenkinek az álma vált valóra akkor, és úgy érezhettük, hogy egy ilyen szegregált országból végre egy európai közösség teljes jogú tagjává kezdünk válni.
Melyre azok vagyunk most is, nem?
Hát, szerintem sokan nem így gondolják.
Hát ez tényszerű. Benne vagyunk, nem?
Benne, persze.
És az elismertsége, igen, illetve igen, a támogatottsága ma is rendkívül nagy. És most itt megállunk.
Ja, oké. Jó, igen. És az, hogy azért gyakorlatilag, hogyha külföldiekkel találkozol, sok utazol, akkor ismét egy hosszas procedúra elmagyarázni azt, hogy Magyarország azért az nem teljesen olyan, és nem mindenki olyan, mint amit látnak, meg gondolnak. Tehát keményen leharcoltuk a renoménkat, mondjuk így.
Igen, de ennek már nincs köze az unióhoz.
Nincs köze az unióhoz, ahhoz nincs köze, mi pedig ott vagyunk, így van.
Azt mondja, születésnaposok, Weiner Leo, magyar zeneszerző példa. Ja, de átugrottam, ja, hát ne viccelj, a csillagász, ki ne hagyjuk. John Hadley, uh-huh. 1682-ben.
A tükrös távcső tökéletesítője, amit Newton egyébként Newton talált fel, és ő tökéletesítette. Weiner Leo az jó.
Mindenképp.
Charlie Chaplin, angol származású színész, filmrendező, és ezen a napon született 1889-ben. Peter Ustinov, angol színész, 1921-ben. Aztán kitemelném még ki.
Gesztesi Károly, magyar színművész, 1963-as születésű, és hát 2020-ban sajnos már elhunyt. Norbi, fitness guru, 1971-es, velünk egyidős, és 73-ban. Shell Judit is ezen a napon született.
Érdemes művész, Jászai Mari Díjas, magyar színésznő, és ezen a napon született, nagyon boldog születésnapot neki.
És meglepődtem, mennyi pozitív reakció érkezett, mikor a következő dalt legutóbb játszottuk, úgyhogy nyilván ismét elővesztük Dusty Springfield születésnapját.
Mert?
Aki nem gondoltam,
de
hogy
kérdezem,
így...
hogy miért vesszük elő?
Azt,
mert
születésnapja.
Mert születésnapja. 1939-ben született, és Dusty Springfield az hírekkel ellentétben nem amerikai, hanem angol.
Még ki mondta, hogy amerikai?
Szerintem sokan azt gondolták, hogy amerikai, vagy gondolják. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien néven született Londonban. Ő 1939-ben.
És 99-ben hunyt el. Hát ez meg a klasszikus.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
Na nézzünk egy pár hírt a lapszemlébe. Hát rengeteg izgalmas dolgot lehetett találni.
Sétsz innen.
Az, ne. Luxus, figyelj. Luxus, balatoni luxus nyaralóban tölti Sádl György a házi őrizetet.
A 24.hu megtalálta a korrupció miatt, hát mennyi is, 10 év börtönbüntetés kért rá az ügyészség, zajlik az eljárás, részletesen sokat lehetett olvasni erről, hogy pontosan miket csinálhatott, mivel vádolják. Minden esetre a most a házi őrizetét átkérte abba a villába, amivel kapcsolatosan már születtek jogerős ítéletek, hogy itt is volt egy kis korrupció, mismásolás, mert a bővítés az jogszabály ellenesen történt, megkente a ügyintézőket, akiket már egyébként jogerősen ítéltek, és felfüggesztettre, azt hiszem. Ugyanakkor maga Sádl György tagadja az ezzel kapcsolatos vádakat. Minden esetre a lényeg az, hogy ebben a luxi villában tölti. A Sicilien az onnan jött, hogy amikor az újságírók megtalálták és észrevette, hogy jönnek, akkor ez volt a reakciója. Ennyit sikerült kicsikarni. Ezt az interjút adta, hogy Sicilien, ami még szintén jó pofa, hogy elég sok kimenője van, tehát eljárhat orvoshoz, boltba.
Ja, igen, abszolút.
Ennyit tettek a szabályokon, és minden egyes 5 nappal, amit itt eltölt, már a büntetése is csökken, mert ezzel elkezdte letölteni.
Ja!
Képzeld el, úgyhogy erről 24 ponton olvasható a cikk arról, hogyan készül az ítélet hirdetésre. Egyik legnagyobb magyar korrupciós ügy főszereplője, a végrehajtók volt elnöke.
A kistelepülési önkormányzatoknak adná a kormány az állam és a posta tulajdonában lévő helyi ingatlanokat, derült ki a magyar közlönyben közzétett kormányhatározatból, mert hogy további támogatás szükséges a Magyar Falu program keretében a kormány szerint, és ezért dolgozták ki ezeket a rendelkezéseket, ezt a 24.hu írja szintén. Orbán Viktor felhívta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy az 5000 fő alatti településeken a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar Posta ZRT útján mérje fel a két cég tulajdonában lévő nem hasznosított lakóépületeket. Hát ez egy egészen izgalmas ingatlanpiacot fog szülni természetesen. Aztán mi volt még? A Telexen jóval kevesebb adót fizettek a legnagyobb amerikai tech cégek, mint a többi cég. És akkor ilyenkor azt gondoljuk, hogy most akkor mi van, már megint mi van, semmi. Az van, hogy azzal vádolták meg egy jelentésben, hogy az elmúlt évtizedekben csak nem 278 milliárd dollárral. Csak szeretném elmondani, hogy Argentína most kapott egy életmentő kölcsönt az IMF-től, 20 milliárd dollárt. Ezzel fogják megmenteni Argentínát most elvileg. Tehát ez az összeg, amiből a közgazdászok szerint meg lehet tenni. Ezek a cégek az elmúlt évtizedben, az Amazon, a Google és társai 278 milliárd dollárral kevesebb társasági adót fizettek, mint az azonos nyereséget termelő amerikai vállalatok. Tehát ez valami teljesen elképesztő. 10 Argentínát meg lehetne belőle menteni, ez van most. A Fair Tax Foundation adatai alapján, úgyhogy a Telexen a cikk.
A Telexen a vezető a homokhátságnak a kiszáradásáról szól, de erről már, de igazából a probléma felvetésén kívül nincsen benne semmi, mert egy konferencián vízügyi szakemberek elmondták azt, amit már nagyjából tudunk. Beszéltünk róla itt a műsorban mi is többször. Nekem ez emiatt, noha ezt igen ismerjük a problémát, és rendkívül szomorú, megoldási javaslat most sincsen, illetve tudjuk, hogy lenne, de erre nincs pénz, és nem foglalkozik vele maga az állam. Ez a vonal sincs nagyon benne a cikkben. A Telexen ismét az Ace Combine tűnik a legizgalmasabb cikknek. A 2000 éve tartja magát, de nem igaz, hogy a struc a homokba dugja a fejét, és honnan származik ez a hülyeség. Tehát a Caius Plinius Secundus, római történetíró avonostott először a jelenséget, de csak arról írt, hogy a bokorban lehajolt, és ebből ment tovább. És
ebből lett minden a struc politika kifejezésig. Igen. Szerintem ez egyébként benne van a Rátvégnek az antológiájában, az Emberi Butaság címűben. Nagyon izgalmas. Vagy lehet, hogy a Leiter Jakaboknál van a félrefordít. Valami félrefordításos sztori ez is.
Én turkál a homokban is egyébként, de akkor ott a tojások körül kavarcsak, tehát van egy ilyen
igen, vonal is. Így van.
Semmi oka nincsen egyébként, mert hogy nagyjából olyan porfelhő tud kavarni, hogy a ragadozók sem igazából, a legveszélyesebb ragadozók sem annyira zavarják, és nem is nagyon tudják elkapni. Minden esetre azt is felhozza a cikk, hogy már a 60-as években nagyon komoly téma volt, a Búvár magazint megkérdezték, és az állatkat akkori főigazgatója válaszolt, ez is itt van a cikkben, tényleg szórakoztató, szóval a struccos sztorit is ajánljuk.
Akkor gyorsan még egyet, ami szintén izgalmas, és akkor utána mehetünk a tőzsdére. Ez szerintem döbbenetes. Az influencerek és a rajongásunk miatt kihalás fenyegeti a veszélyeztetett kaktuszokat. Tehát ugye az volt a hír mostanában, hogy éppen kaktuszmentesítettek egy elég rendes darabot, valahol itt Magyarországon, talán Eger mellett, hogyha jól emlékszem, de nem teljesen biztos. Az a lényeg, hogy valamelyik erdőben önkéntesekkel ott az erdő mentén azokat a kis kaktuszokat, amiket oda aranyosan kitelepített valaki, és szépen elszaporodtak, és invazívnak számítanak. Képzeld el, hogy az utóbbi években a magyar háztartásokat és kerteket is ellepték a különféle sivatagi növények, álkavicsok, kaktuszok, vagy az úgynevezett dudleják, és ma már a legkedveltebb design terméknek számítanak, a kínálatnak azonban az az ára, hogy az igény kielégítése miatt virágzik a fekete piac. A növénycsempészek horribilis árakon kínálják a kaktuszokat, és a szakértők szerint a növényi influencereknek nagy szerepük van abban, hogy a kaktuszföldeken komoly problémát jelent az orvvadászat, és az, hogy a helyi natív környezetükből eltulajdonítják ezeket a kaktuszokat, és egyébként ezt úgy teszik, hogy a többi pedig kihal, amit így úgy szedik ki. Tehát konkrétan kaktusz probléma van azáltal, hogy itt meg tetszik nekünk, itt pedig invazív fajok kezdenek lenni. Tehát egy nagyon nagy butaság, a 24.hu-n lehet elolvasni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kérem,
most ez
szépen
gyors lesz, nem is hagytunk neki sok időt, de vidámsága. Most úgy tűnik, hogy konszolidálódik a helyzet.
Hát, ja, tudod, rángatják a piacokat ide-oda. Most megint az, ugye, hogy mégsem vett ki vámot bizonyos autóipari alkatrészekre Donald Trump. Az volt az, ami felhúzta a piacokat, bejelentette ugye ezt a sárgahaj, és a nemzetközi befektetői hangulat kedvezően alakult. A BUX is elég jól zárt, 1,4, majdnem 1,5%-os emelkedéssel. Az OTP elég magasan 3,5%-kal tudott erősödni, 24.350, a MOL 1,1%-kal erősödött, a Richter 1,5%-del, és a MOL 1,4%-kal, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal, úgyhogy lehet azt mondani, hogy szipi-szupi volt. Az, hogy egyébként az Nvidia mit csinált, arra azért nézzünk rá, mert ugye ott van egy olyan, hogy volt az a H20 nevű sztori, ugye az, amire lényegében úgy állították össze azt a csippet, hogy megfeleljen a kiviteli exporttilalmaknak, és mégis szállíthassák Kínába, és most kiderült, hogy de nem, vissza az egész, arra is számít az exporttilalom, úgyhogy az a csip, amit megcsináltak azért, hogy tudják exportálni, azt se tudják exportálni.
Mégis a vámbalhői bejelentése óta a legkisebb változások voltak, a legnyugodtabb volt a piac, egy kicsi mínusz lett Amerikában, de a kötvénypiacon kicsit már lefele mentek a hozamok, tehát most először lehetett azt mondani, hogy nyugi van, tehát nem az az irgalmatlan csapkodás, és most nem az extrém 5-10%-os ugrabugrálásokról beszélek, amit láttunk lefelé és fölfelé is az elmúlt hetekben, de ez tényleg egy ilyen átlagos nyugis naphoz volt hasonló. Apróbb hírek érkeztek, Európa, Amerika, tárgyalgatunk, fejlődünk mindenkivel, tárgyalunk, úgyhogy tényleg kis mínusz volt. Jöttek jó gyors jelentések a pénzügyi szektorból, Bank of America, Citigroup, ők fölfelé is tudtak menni.
3,6 a Bank of America, aha, pluszban.
Igen, úgyhogy nagyjából ezek voltak, úgyhogy végre a kilengések csökkentek, és nyilván lesz majd megint valami, ami kirobbantja ebből valamelyik irányba a piacokat, de mondom, ez a leg
hát majd Kína robbantja ki, mert ugye ott most az a probléma, hogy úgy nőnek az inventorik a különböző üzletekben, mint a csuda, tehát a nagy kérdés, hogy hova fogják, hol lesz az a felvevő piac, ami a 145%-os vámot, amerikai vámot kikerülve, amit föl tud venni.
Na jó, de az meddig tart, az is kérdés, tehát persze, itt még komoly változások lesznek.
Bocsánat,
nyilván.
Az Nvidia, tehát fontos sztori, 1,3% plusz volt a normál kereskedési időben, utána jött a hír erről a H20-asról, a csippekről, 6,3% mínusz az after hours-ban.
Jó, igen, akkor ez már zárás után történt. Oké.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És itt van Czoller Andi.
Jó reggelt, sziasztok.
Hello. Szia Andi, gyönyörű szép új frizurával. Hát csak a szokásos. Hát csak a szokásos.
Tavaszi frissítésem voltam.
Igen, hát Vadi újnak nem nevezném, de azért igen.
Mi? Kis. Vadi új, nézd meg, hogy máshogy van levágva. Van egy
hát
ilyen kis...
Ne haragudj, hogy ezt így elmondom, de ahhoz nem nyúltak.
Tényleg?
De csak festettek.
Akkor mikor volt vágva?
Jaj már, hagyjuk már ezt a témát. Jó lett, új lett, tavaszi lett.
Tényleg nem volt
így
levágva.
Van, ez a lényeg. Ez a
na
lényeg.
Hát ez teljesen...
Endre le vagy maradva.
Le vagyok maradva, ennyi.
Na,
hajuk. Ennyit tesz a szín, látod?
Főleg ebben a sötétben, ami a stúdióban van.
Fú, most nagyon le lettem alázva, akkor elmegyek, megeszem a jogurtomat ki.
Jó étvágyat.
Nem lehet levenni erről a listáról engem is?
De, mindenki.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyassz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, szép napot mindenkinek, 7 óra 11 perc van, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók is, köszönjük szépen a Messenger üzeneteket is, tegnap elég sokan reagáltak a témáinkra, remélem, hogy ma is így lesz Messengeren keresztül, például a Benes dekrétumokkal kapcsolatban írt nekünk Milada, és megosztotta családjának történetét, nagyon érdekes, és hát nyilván szomorú. A vége a mondatnak az, hogy s meg annyi történet emberi igazságot tenni nem tud. Tényleg nagyon érdekes és elgondolkodtató. De van természetesen üzenetünk is a 0636 98 098 0-án. Ez mind WhatsApp, mind Viber, mind SMS. Morgan Freeman kartársak, egy kis NBA rájátszás volt. Még éppen juhú, mehettek hussanni, na jó, csak gurulgatni, de akkor is nekem ma mindenhol és mindig is napos az oldal, írja Papa biciklő, úgyhogy újra két keréken lő Papa.
Nagyon
köszönjük
helyes.
Szépen.
Ma lesz a 26-27 fok, ugye?
Ma lesz akár 28 fok, és attól függ, hogy
hát az
hol.
Már majdnem mindegy, de kitör a nyár.
Kitör a nyár,
két,
igen.
Két napig, vagy másfél.
Ja, aztán tök utána jó. Oda csap nekünk a kb. Másfél, valahol két havi esőmennyiség.
Hát, visszavettek egy kicsit, de pénteken...
De az éjszak, főleg csütörtök. Éjszak, nem? Én úgy néztem, hogy a déli végeken ott nem volt már ilyen rossz a prognózis.
Hát, én még délnyugatot láttam, hogy tényleg? A legtöbbet kapja, de lehet, hogy ez most így változik. Egy mediterrán ciklonnal ez változik.
A poláris örvény összeomlásával, ja, kérem szépen.
Már megint.
Ja, okay. Na, azt mondja, hogy mi válogatunk bosszantó híreket. Hát nem bosszantó híreket, tehát próbálgatunk itt.
Melyikre gondol a kedves hallgató?
Mindegyikre, amiket így, amin fölhúztuk magunkat, úgyhogy... És akkor van itt, amit írt Black Belt Jones, azt nem mondjuk be. Mi újság van a házitrollal, nagyon elcsendesedett.
Valóban, igen.
Hát ez teljesen igaz. Teljesen igaz.
Rég hallottunk róla.
Igen. Kudu írja, hogy imádom a reggeli sziporkákat. Köszöni. Amúgy Ausztriában még mindig van olyan rövid szakasz, ahol az M7-es felé betonlapok vannak.
Féle.
M7-es féle, bocsánat, igen. Igen. Sziasztok, Endre említetted, hogy egy fekete lyukban élünk a James Webb képei adatai alapján. Mikor hallhatunk erről? Én már 2020-ban írtam erről Zábori Balázsnak, az Ozon TV magyarázta az univerzumot, de nem reagált rá. Idegen messengert nem olvas, írja Judit. Nem tudom, majd a csillagászokat megkérdezzük erről, hogy ez egy elmélet, ami napvilágot látott nemrég, a tudományos portálokon volt rajta egy hosszas értekezés, hogy milyen érdekesen meg tudnák magyarázni azt, hogy a sötét anyagnak az összetétele az univerzumban miért így van, és a többi. Izgalmas, jó pofa, megkérdezzük a csillagász szakikat.
Aha, Heurikában ez jó téma.
Igen, abszolút.
Foglalkozhatunk vele. Na nézzük akkor, mi újság Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mivel kezdünk?
Nem csak gyorsan, mert kevés az időnk, csak szerintem csak így felsorolásszerűen. Üllői úton indul a felújítási terv társadalmi egyeztetése. Ha valakit érint, vagy véleményt mondanak, akkor gyorsan csapjon le rá. Ez a Nagyvárad tér és az Ecseri út közötti szakaszt érinti. Természetesen a biztonságosabb közlekedés megteremtése a cél, a kerékpáros infrastruktúra korszerűsítése, mindez része a budapesti mobilitási tervnek, illetve annak az irányelveivel és a közlekedésbiztonsági stratégiával összhangban kerül majd megvalósításra. Május 26-a a határidő, addig lehet kitölteni a BKK weboldalán, addig lehet tehát véleményezni ezt a projektet, úgyhogy van rá kb. Egy hónap.
Jó, és akkor még miről beszéljünk, mert én most azon gondolkodtam, hogy melyik a számodra fontosabb információ. Forma 1-es autók Budapest utcáin? Nem.
Nem érdekel.
Engem se. Jöhet-e Budapest új nagy felújítási projektje? Megújulna a város egyik legforgalmasabb
útja. Ezt most,
elmondtad,
igen,
az igaz? Rekord számú utasra készülnek a reptéren.
Ez volt a hírekben.
Az nem olyan számít, igen. Szabadsághíd Duna part szobor. Nem jó. Nem jó téma.
Nem tudtam engem földobni ebben a rovatban, úgy látszik.
Eladták az összes 610.000-es egyet J-Lo budapesti koncertjére.
Hát az már mindjárt már.
Na, mit szólsz ehhez?
Igen, ezt tegnap valamelyik bulvárlap kapta föl, hát jót mulattam rajta.
Hát ez van. Miért? Én is el akartam menni az utolsó lenni, tehát... Black Sabbath koncertre. Meghirdették ugye arra a híres fesztiválra Angliában, hogy összeállnak és megcsinálják az az utolsó koncertet. Tudod, már kész. Először is úgy indult, hogy azonnal elkelt az összes jegy előjegyzésben, ami egyébként 300 ezer forint, tehát valami irgalmatlan ára volt, és azon röhögtem, hogy na jó, azért ezt így, akkor megnézzük inkább élőben valahol úgy, hogy felrakunk egy kivetítőt, és akkor leülünk a kertbe, aztán bontunk valamit, és megnézzük. Hát most erre mit tudsz mondani?
Igen. Ügyesen csinálták a fiúknak.
Nyilván van 2000 jegy.
Ez az igazi nyugdíjszábla. Egy ilyen utolsót benyomni.
Mondjuk az Ozinak már tök mindegy, de azért egyszer megnéztem volna így, hogy újra összeáll a brigád. Okay.
Van egy híres hit Birminghamben a csatornán, ott alatta lehet hajókázni a régi csatornarendszernek, és fölötte aztán megyél a villamos, azt pár éve átnevezték Black Sabbath hídra, képzeld el. Kimondottan a város büszkesége a zenekar tiszteletére.
Nagyon jó.
Érdekes fotót sétálgatni, csak erre jutott eszembe. Nem tudtam, és meglepődtünk, amikor...
Egyébként ez a Budapest rovat, de lehet Birmingham rovat is.
Jó, akkor Birmingham rovatot lezárjuk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na nézzük ezt a témát, nagyon érdekes. A robogók körülbelül 55%-a elvileg nem vehetne részt a közúti közlekedésben, és nem csak robogókról van szó, hanem e-rollerekről is. Több mint 650 ezer segédmotoros kerékpárból továbbra is kevesebb, mint 300 ezer rendelkezik érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, és az elnök, Papp Lajos van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát ez azért érdekes, ugye, mert egy nagyon komoly, hát hogyha más nem is, de sajtókampány mindenképpen volt azzal kapcsolatban, hogy mire vonatkozik a kötelező biztosítás, gépjármű felelősségbiztosítás, és kikre vonatkozik, és ennek ellenére ezek szerint, hát az, hogy az e-rolleresek közül vannak mondjuk úgymond blitzelők, vagy szabályt nem ismerők, azt még valahogy így az ember így el tudja fogadni, mert ott lehet, hogy lassabban megy át az egész, de az, hogy a segédmotoros kerékpárosoknál ekkora hiátus van, az nagyon furcsa.
Igen, hát az e-rollerekre vonatkozó szabályozás ugye újdonság, ha mondhatjuk így, és valóban minden ilyen nehezebben megy át a köztudatba, de a segédmotor kerékpároknál valóban érthetetlen az, hogy kevesebb, mint 300 ezer rendelkezik kötelező gépen a felelősségbiztosítással. Még érthetetlenebb a dolog, hogy néhány ezer forintos összegből ez a biztosítás megköthető, és az okozható kár az sok százezer, akár milliós nagyságrendű is lehet, úgyhogy ebből a nézőpontból nézve nem érthető az, hogy miért ilyen felelőtlenek a robogó használók.
Hogy is van pontosan? Akkor tegyük tisztába, hogy akinek mondjuk ilyen robogója van, vagy segédmotoros kerékpárja, ő neki pontosan milyen előírásoknak is kell megfelelni? Mennyibe kerül ez a biztosítás?
Igen, hát jól mondta, a robogó az a úgymond a népies használat, a segédmotoros kerékpár a szakszerű kifejezés. Ugye ezek a motorok nem rendelkeznek azonosítóval, de mégis kell, tehát rendszámmal, mégis kell rá biztosítást kötni, és ez a biztosítás gyakorlatilag 10 000 forint körüli összegből átlagosan kijön. Úgyhogy, ahogy az előbb mondtam, nem is blitzelőkről van szó, rendszeresen használják ezeket a járműveket a tulajdonosaik, nem nagyon érthető az, hogy miért vállalnak ekkora kockázatot.
Hogyan tudja igazolni? Tehát ugye ezeken a robogoknak, tehát nincs rendszám, hogyha 50 köbcenti alattiak, ugye? Tehát akkor hogy tudja igazolni, hogy ő ezt befizette?
Hát a biztosítók a vászszámra kötik meg a biztosítást, tehát a biztosító által kiadott igazolással lehet igazolni a segédmotoros kerékpároknál a biztosítás meglétét. Nagyon-nagyon fontos lenne pedig, hogy megkössék ezt a biztosítást, mert valóban napi használatban vannak ezek a járművek, és nem gondolnak bele a használóik valószínűleg abban, hogy komoly károkat okozhatnak. A statisztikák szerint, a Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint tovább emelkedett például az átlagos kártérítési összeg, mintegy 11%-kal, és mára ez majdnem eléri az 500 ezer forintot, 478 ezer forint a lúg, és ahogy mondtam, nem beszélünk ilyenkor arról, hogy személyi sérüléssel is járhat egy baleset, és akkor viszont tényleg több milliós kárt kell viselnünk, ha nincsen biztosítás.
Na most mi történik? Mi történik ilyenkor, hogyha egy ilyen robogó okoz kárt ilyenkor?
Igen. Épp azt akartam mondani, az autósok vagy más közlekedők megnyugtatására szeretném mondani, hogy akinek nincs kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és úgy okoz kárt, annak sem kell félnie, mert ő a Mabisz kártalanítási számlájához fordulhat, és a Mabisz, tehát a biztosítók szövetsége megtéríti a kárát, és nem hatóság, hanem ez a szervezet fordul majd a károkozóhoz, és ő fogja behajtani rajta a kárt. Tehát az autósok.
Tehát itt a vétlen félről beszélünk, akinek kárt okozott az a motoros, akinek nincsen kötelezője. Tehát akkor ő megkapja, viszont erről van információ, ez milyen gyakran fordul elő, meg hogy sikerül-e behajtani rajtuk, vagy azért itt egy jó...
Ja, hogy rajtuk, arról sajnos nincs információ. Aha. Tehát, hogy a Mabisz kártalanítási számlája milyen sikerrel hajtja be, erről nekünk sajnos nincsen
információ. És hogy a kártalanítás... És mennyit fizet ki ez a kártalanítási számla?
A teljes kártérítés kifizeti a vétlen autó.
De hogy egy évben ez egy mekkora összeg, mekkora tételről van itt szó, azt tudjuk?
Hú, szintén nem tudom ezt megmondani. A Mabisz tudná ezt.
Aha, jó, megkérdezzük majd őket.
Szóval, megmondani. Ha megnézzük azt,
de minden esetre egy nagyon komoly dologról beszélünk, sokkal komolyabbról, mint ahogy az emberek hozzáállnak ez a témához, és ahogy önök mondták, már ez egy régi dolog, nem úgy, mint az e-rollerek, ha egy pár szót ezekről...
Igen, erre akartam rátérni, mert az mondjuk oké, hogy valamennyi segédmotoros kerékpárra kötelező a KGFB. Na de itt vannak az elektromos rollerek. Itt ugye van az, hogy ha a motorjának a teljesítménye meghaladja 300 wattot, vagy pedig 25 km/h nagyobb sebesség elérésére képes, vagy van egy ilyen súly meghatározás is, tehát itt is megvan annak körbe van írva, hogy kire kötelező ez, de például ír a kedves hallgatónk, hogy megpróbált biztosítást kötni rollerére kollégája, aztán végül feladta, mert a formanyomtatvány nem tudja kitölteni, olyan adatokat kér, amik nincsenek a rolleren, például alvásszám.
Világos. A rollereknél azt szeretném hangsúlyozni, ami a közlekedő számára a legfontosabb, hogy a ellentétben a robogók, illetve a segédmotorkerékpárról, vagy a normál autókról, ahol a tulajdonosnak és az üzemben tartónak kell megkötni a biztosítást, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. A rollernél nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a használónak meg kell győződni arról, hogy van-e kötelező felelősségbiztosítás a rolleren. Tehát például, ha bérlünk, akkor is meg kell kérdezni ezt, hogy rendelkezik-e az adott cég megfelelő kötelező felelősségbiztosítása, mert a használónak igazolnia kell egy rendőri igazoltatás során, hogy rendelkezik kötelező gépjármű felelősségbiztosítással. Ez egy nagyon fontos dolog, lehet, hogy azt hiszi a használó, hogy elkéri a barátjától, és akkor ő mentesül mindenféle kötelezettség alól, de nem, a használónak igazolni kell. Ő akkor közlekedhet, hogyha ez a biztosítás rendelkezésére áll. Kicsit faramúci a helyzet, mert a KRESZ ugye nem változott meg, valószínűleg csak 2026-tól változik, ami igazából helyre tudná rakni ezt a a kérdés, mert egy kicsit ilyen szürke zóna ez az e-roller kérdés, mert nem szerepel ez jelen pillanatban a keretben, de az előírás az valós, tehát kötelező hirtelen felelősségbiztosítást kötni kell rá.
Oké, hát még ugye kérdezik a hallgatók, rengeteg kérdés merült fel a robogóval kapcsolatban, hogy mekkora a díjnövekedés, hogyha balesetet okoz a segédmotoros, akkor
nincs, nincs igazából, mert ez az úgynevezett bónusz-mánusz rendszer nem működik ezekre a járművekre, tehát nem úgy, mint az autókra, szerintem azt mindenki jól ismeri, a málusz 4-től a bónusz 10-ig terjed a bónusz rendszer, amely módosítja a károkozás esetén, illetve a kár hiányában a díjat, ugye aki nem okoz kár, az felfelé lépked a bónusz rang létrán, aki pedig kárt okoz, az pedig rögtön kettővel lejjebb esik, és jelentősen módosítja egy kár a biztosítás díját. Ugyanakkor ezeknél a rendszám nélküli járműveknél nincs ilyen rendszer.
És akkor végére még gyorsan, hogy a robogónál is van fedezetlenségi díj, vagy akkor, hogyha esetleg ellenőrzés van, és rájönnek a intézkedő rendőrök, hogy nincsen biztosítás, akkor mi történik?
Nincs. Itt, ahogy bónusz-málusz rendszer, nincs fedezetlenségi díj, sincs. Ezért kérnek én minden robogó, illetve segédmotorkerékpárt használót, hogy kösse meg, tehát ha hallgat bennünket, igenis forduljon független biztosítási tanácsadóhoz, vagy menjen közvetlenül a biztosítóba, és kösse meg a felelősségbiztosítás, mert néhány ezer forintból meg tudja oldani, és akkor fedezettel, biztosítási fedezettel rendelkezik a mai naptól, és nem kell visszamenőleg díjat fizetnie.
Stimmel. Bírságot kap, hogyha ellenőrzik a rendőrök, és nincsen?
Igen. A bírság komoly is lehet. Néhány ezer forinttól, ha jól emlékszem, 6500 forinttól terjed a bírság, 65 ezer forintig egyszerű bírságot kapnak ilyenkor a szabálytalankodók.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Hát reméljük, hogy sikerült újra felhívni erre a figyelmet, és kicsit javul ez a tendencia, és egy kicsit jobban tisztázódik az e-rollerek helyzete is. Köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtad.
Pap Lajossal beszéltünk, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke. Ő a robogók kb. 55%-a elvileg nem vehetne részt a közúti közlekedésben a biztosítás hiánya miatt. Megyünk tovább hamarosan, izgalmas témák itt mágikus e-rovatunkban. Az Omni Channel lesz a téma, jön Szabó László hozzánk, illetve majd kriptozzunk is egy picit, a bitcoin és a kereskedelmi háború viszonyát nézzük meg. Miért nem mozdul az árfolyam?
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Mint ahogy mondtuk, Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere a stúdióban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok!
És az Omnichannel a fő témánk most. A vásárlások 9%-a történik online, 91%-a offline. Én ezen rohadtul meglepődtem. Sokkal nagyobbat gondoltam online.
Ez egy globális adat?
Ez magyarországi adat. Egyébként globálisan magasabb az online. Tehát, hogy most nagyjából Kína a top ebben önbevallás alapján 50% online-nal, Amerika körülbelül 20% online rendelkezik.
50-et elérték a kínai.
Igen. És érdekesség, hogy míg az online és az offline vásárlók jobban elkülönülnek, a mögöttük álló vásárlók nem. Tehát erre épít az omnichannel kereskedelem, ami a latin omni szóból ered, ami omni az mindent jelent. Tehát, hogy mondhatni, egy omnichannel kereskedő az minden csatornáját összehangolja, az értékkínálatát minden csatornán összehangolja, ezzel egy jobb vásárlói élményt biztosítva. Mondhatni, hogy egy Omnichannel kereskedő, egy jó barát, aki emlékszik arra, amiről legutóbb még beszéltünk, és hivatkozik rá.
Hát tőle én még nem értem.
Tehát minden adok csatornán el, értékesít.
Adok el érted? Online, meg adok el offline.
Oké, mondok egy példát. Mi van akkor?
Milyen az Omni?
Mi van akkor, hogyha olyan módszer dolgozol ki, ami egyszerre mind a kettő? Például vannak olyan dolgok, amiket az emberek szeretnek megfogni, megnézni, és bemennek a boltba. Viszont amikor a boltban ott vannak, akkor nem kell, hogy értékesítő azzal foglalkozzon, hogy végigvigye az eladási folyamaton, hanem ott a boltban egyébként online meg tudja rendelni. Az micsoda?
Igen, ez is egyébként omnichannel kereskedő, az átjárás viszonylag sima egy omnichannel kereskedő. Mondok egy példát. A magyar IKEA egy jó példa arra, amikor is mobil alkalmazáson, online és a kőboltban is ugyanazt a kínálatot látod, ugyanazt az árak, ugyanazon árakat, és akkor átjárásra megrendelheted online, átveheted offline, vagy offline a boltban a mobil alkalmazásoddal becsippant, vagy QR kódot kigenerálva gyorsabban tudsz a pénztárnál mondjuk fizetni.
McDonald's is ugyanez, hogyha appon rendelek?
Alapvetően egyébként az is egy omnichannel, tehát egy több platformos, vagy összplatformos kereskedelem.
Én nem lepődtem meg ezen a kínai statisztikán, mert az optimalizálás az nagyon erős, és az a fajta hatékonyságnövelés, amit lehet látni minden tekintetben, és nyilván a térnyerése ezeknek a marketplace-eknek azért ilyen erős, mert pontosan ezt vitték üveghangra.
Igen, és egyébként erre egy válasz is az omnichannel kereskedelem, hogy egy nagyobb hozzáadott értéket ad mondjuk egy globális elkereskedelmi szereplőhöz képest, tehát jobb vásárló élményt nyújt. És van is erre magyar kutatás, tehát tavaly kiadott Omnichannel Scale magyar kutatásnak egy három fő megállapítása van. Az első az, hogy megállapította, hogy hibrid módon vásárolunk, és minél fiatalabb egy vásárlói közönség, tehát például a fiatalok a 18-29 éves közönségnek a 70%-a gyakran vagy alkalmanként megnézi az üzletben tartózkodva a kereskedő webshopját. Tehát, hogy nézi az értékkínálatot, hogy vajon most jobban jár-e offline, vagy jobban járna online.
Bemegy a közüzletbe, és közben nézi, hogy ugyanez online olcsóbb.
Igen, 10 fiatalból 7.
A fiatalok kétharmada ezt megcsinálja. Ez igen.
Igen, teljes mintán egyébként ez 10-ből 6. Tehát, hogy nem csak a fiatalok nézik. A második ilyen fő megállapítás.
Bocsánat, sőt, hogyha ajánlatokat is néznek, tehát hogyha van, amit mondjuk nem akar megvásárolni teljes áron, hanem azt nézi, hogy milyen ajánlataik vannak részletfizetésre a boltoknak, akkor azt is online látja a legjobban, tehát ott össze tudja hasonlítani.
Igen, igen, és még mondjuk egy fiatalabbak megbocsátóbbak, tehát az idősebb korosztályok kevésbé toleránsak az omnichannel hiányosságokkal szemben.
Például?
És a három ilyen fő hiányosság, az egyik, hogy a webáruházban vagy alkalmazásban látható kedvezmény nem érvényes a fizikai boltban, vagy fordítva. A második ilyen hiányosság vagy frusztráció oka, amikor ugyanaz a termék más áron szerepel az üzletben, és az onlineban, és a webáruházban, vagy az alkalmazásban. A harmadik pedig, amikor a webáruház szerint készleten volt, és amikor üzletben ment, akkor ott már nem volt elérhető. Tehát mindháromnak a közös metszete az, hogy anyagi vagy időveszteséget okoznak a vásárlónak.
Fú, engem a harmadik idegesít a legjobban.
Mit jelent az, hogy az idősek kevésbé megbocsátok? Tehát, hogyha mondjuk nem egy fiatal játsz ezt, hanem ravasz gedde próbálkozik ezzel, akkor ő máshogy reagál és elpártol?
Azonnal leállítja az egészet, utána fél órás rendbe kezd itt, ahol elmondja, hogy ez a legfosabb,
azon túl, hogy a Millás cseten ventillál.
Borzasztóan kiakad, úgyhogy... És egyébként a harmadik az nagyon idegesítő. Tehát a fiatalok mit csinálnak tényleg?
Egy kicsit a kutatás alapján egy kicsit jobban megbocsátok.
Visszatérnek, hogyha jó ajánlat van. Igen, tehát, valami, oké.
Mert a gede elmegy máshova inkább. Aha, értem.
Szóval, hogy a fiatalok nagy része a boltban való vásárlás során is online tájékozódik. Ha már a tájékozódásról van szó, akkor offline vagy online a gyakoribb?
Igen, a leggyakrabbi eset, amikor online tájékozódnak a vevők, és utána vásárolnak. A kutatás alapján magas vásárlóerő fogyasztók 56%-a, és a gyakori online vásárlók 61%-a, gyakran vagy alkalmanként online néz ki egy adott terméket, majd a fizikai boltban veszi át. Erre egyébként van egy angol kifejezés, a showrooming, a bemutatótermezésből származtatott úgynevezett webrooming, amikor a weben nézzük az árakat, és aztán a kőboltban vásárolunk.
Ugye, hogy meg se rendeljük, hanem oda megyünk és megvesszük? Tehát nem átvenni megyünk oda, megrendeltük, kifizetjük online, hanem lecsekkoltuk az árakat, és utána ott.
Pontosan egy példával élve, mondjuk egy ultrahangos légtisztítót szeretnénk venni egy 20 négyzetméteres szobába UV-lámpás fertőtlenítővel, akkor ezek a paramétereink két héttel ezelőtt volt egy ilyen vásárlásunk konkrétan, de akkor sokkal könnyebb kiválasztani online, mert az online van gyakorlatilag egy felparaméterezett termékkatalógusunk, amikor is a vásárlói döntéshozatal folyamat elején összehasonlítani a termékeket sokkal jobban segít, majd oda megyünk a boltba, és megvásároljuk.
Oké, most zavarjuk jobban össze a Gábort. Van az a rovar bogár.
Még ennél is.
Igen, rovar bogár, tehát omnichannel vagy multichannel. Minden omnichannel multichannel, de nem minden multichannel omnichannel. Hogy van ez?
Pontosan. Egyébként röviden köszönöm szépen a magyarázatot. Tehát, hogy fontos megkülönböztetni multi és omnichannel kereskedőt. Tehát, valaki egy kőbolt mellé nyit egy webshopot, vagy a webshop raktára mellett egy bemutatótermet, akkor ő egy több csatornás kereskedő lesz belőle, ami egy multichannelt jelent. Egy ilyen silós, tehát egymástól független csatornákat jelenti. Ez a multichannel kereskedelem, ezt már ugye hallottuk jó pár esetben. Kicsit kevésbé használt az omnichannel szó, amikor is attól lesz valami omnichannel, hogy átjárás van a csatornái között, ami egy magas vásárlói élményt hoz magával. Tehát egy újabb példa erre például a Decathlon való vásárlás, mikor egy online elkezdett vásárlás kapcsán a sportüzletben is lehet segítséget kérni, majd befejezni a vásárlást. Itt nagyon építenek egyébként a mobil alkalmazáson, mint központi elemre.
Igen, és ugye minden megjelenik a mobil alkalmazásban, amit ott csináltál fizikailag, számlák, stb. Garancia, tehát akkor átjárás van az egész rendszer között.
Igen, és ebben egy további érdekesség egyébként a kifli.hu német testvércége, a Knuspr, a Berlinben, nehezebb kimondani, mint a Kifli. Tehát, hogy a Knuspr a Wolton keresztül is értékesíti 15 ezer termékét. Tehát, hogy a berlini vásárló a Wolton keresztül le tudja adni a gyors bevásárlását, a Knuspr pedig kiszállítja. Tehát ezek kombinálják a két cég erősségeit, a Wolt vásárlói bázisát és a Knuspr termék kínálatával.
És akkor hogyan lesz
és akkor
valaki
Magyarországon meg miért nem?
Sok a kérdés, ugye?
Bocs.
Magyarországon miért nem kombinálja a Kifli például?
Én azt látom egyébként, hogy ebben tehát Magyarországon önállóan is van akkor elérése, hogy nem szorul mondjuk egy volt elérésére egyrészt. Másrészt egy más piaci bevezetési fázisban tartanak Németországban, tehát jóval a óriási német piachoz képest jóval inkább az elején vannak.
Vagy meg kell nézni azt, hogy a tárgyalóasztalnál hogy állnak a százalékokkal, mit mond a volt a Kiflinek, és akkor tehát gondolom ilyen is benne van. Jó, utolsó kérdés, hogyan váljék valaki multichannel kereskedővé, hogyha most erre ezt meghallgatta, és azt mondta, hogy na, ekkor ez a jövő.
Igen, ez egy stratégia kérdés, tehát egy teljes technológiai szervezeti átalakulást is igényel egyben. Én tudom ajánlani az egységesített kereskedelem című remek magyar szakirodalmat, ami alapján négy fázisa van az omnichannel lépcsőnek. A formálódás, zavar, összetartás és dominancia ezen részeken kell átmenni. Tehát a formálódás az, amikor kezdeti evolúciós lépcső, valaki indít egy bérelt webshopot. Zavar az, amikor már stratégiai és szervezetfejlesztési bizonytalan vannak, nincsen a belső kompetencia, röviden összefoglalva. Összetartás fázisában elfogyott a gyors online növekedés, silók helyett csatornák közötti átjárás már érzik, hogy van szükség. Ez a vedd meg online, vedd át offline. Itt már megjelenik az elkereskedelmi felsővezető, és a dominancia esetében egybeépül elválaszthatatlan része lesz egymásnak. Tehát ezek fázisokon végighaladva el tudunk oda jutni, hogy az áru közvetítés helyett egy ellátó szolgáltatói szerepbe léphet át a kereskedő.
Mi volt a könyv címe?
Egységesített kereskedelem.
Jó, hát azt megjegyeztük akkor, aki szeretne többet tudni.
Vonzó és izgalmas.
Vonzó, izgalmas,
és könnyen megjegyezhető.
Célratörő, szakmai. Okay. De köszönjük szépen, mert szerintem, hogyha valaki most így felkeltette az érdeklődését ez az egész, akkor ezt ebben a könyvben akár meg is tudja nézni. Laci, köszi szépen, hogy ismét itt voltál, és egy új témával ismertettél meg minket. További szép napot, jó munkát.
Köszönöm, eredményes napot kívánok.
Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt itt, az Omnichannel volt a témánk.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Na nézzük akkor ezt a kriptopiacot. Konkrétan az a kérdés, hogy ha már ilyen menekülés van, például az aranyba, akkor miért nem mozdul a bitcoin árfolyama, amikor a világgazdasága forrong? Hát erre azért komolyabb összegeket tettünk volna, hogy ez itt a rögtön beindul. Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a Mosaic Galaxy alapítója van itt a stúdióban.
Mit jó reggelt, sziasztok!
Hát azért mozgott az, tehát azért a nagyon pörgős napokon
megnézem,
azért
hogy
volt esés, meg volt emelkedő.
Lehet, hogy
nem extrém mértékben, de azért egy ilyen 6-7%-os visszaesések, meg visszapattanások voltak a Bitcoinban.
Nem? Voltak, az elmúlt egy hétben nem nagyon mozgott, illetve kevesebb, mint egy hétben, tehát az elmúlt 4-5 napban nem nagyon mozgott, és hát ugye nagyon sokan azt várják a Bitcointól, hogy digitális arany, így és van. Akkor viselkedjen pontosan. Úgy, mint az arany. Hát a múltban voltak erre utaló jelek a piacról is. Most viszont azért az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt egy-másfél évben egyre inkább együtt mozog a Wall Street-tel és a igen. részvénypiaccal. Valószínű, hogy azok a befektetők, akik beteszik oda a pénzeket, most már sokkal inkább ahhoz hasonlítják. Amikor érdemes átmozgatni pénzeket, akkor egyszerre veszik ki a Bitcoinból is a pénzt, és egyszerre veszik ki a tőzsdéről is a pénzt. Úgyhogy a szereplők átrendeződtek, ezáltal megváltozott a természete az árfolyamoknak.
Azáltal, hogy bejöttek a nagy befektetési bankok, elfogadottabb eszközlet, ennek végül is az egy mellékhatása, hogy hát elvesztette a külön mozgó jelleg.
Inkább spekulációs eszköz lett. Ugyanis ha megnézzük a 3-5 évvel ezelőtti befektetőket, akkor ott egy jelentős része hosszú távon tartani akar, és csak hosszú távon gondolkodik a Bitcoinban, és nem érdeklik az ilyen pillanatnyi geopolitikai csatározások. Hát most viszont, ugye, hogy beszállt a Wall Street sokkal nagyobb összegekkel, így ez a meghatározó.
De azzal, hogy a Wall Street meggyengül, meg Amerika veszít a jelentőségéből és a szerepéből, ez összességében hogy hathat a kripto eszközökre?
Ugye, hogyha az a várakozás, hogy az embereknek nem lesz megtakarítása, amiből Bitcoin tudjon vásárolni, akkor csökken a remény arra, hogy rövid távon nagy emelkedés várható a Bitcointól, és ezt ilyenkor hirtelen megpróbálja beárazni a piac. Hogy mi lesz a jövőben, az biztos, hogy nem tudom megmondani. Nagyon jó lenne látni, hogy a korábbi befektetők fognak dominálni, akik hosszú távon gondolkodnak a Bitcoinba, tartják a Bitcoint.
Igen, és csak az nehéz. Tehát, hogyha én most pont megnéztem február 6-ai beszállóval, ugye, amikor arra tippelt az ember, hogy ez egy frankó időpont elindulni, ott most jelenleg 12,5-13%-os a mínusz, az összesugrándozással együtt. Ugye ilyenkor azt gondolja az ember, hogy hosszú távú, tök jó, higítjuk a portfóliót állandó vásárlásokkal, de hát, hogy ez nehéz. Tehát a befektetői pszichológiában ez egy nehéz dolog. Nézegetni, és azt mondani, hogy hát ez mikor fog ez elmenni oda, ahova kéne.
Nem lehet tudni, igaziból teljesen más a piaci helyzet és a politikai helyzet is, mint 4 évvel ezelőtt, de amikor 21-ben fölment 50 000 dollár fölé, utána leesett 29 000-ig, és novemberre pedig fölment egészen 60 000 dollár fölé. Tehát, hogyha csak az árfolyamot nézzük, és csak a görbéket nézzük, akkor egyelőre nem lógunk ki abból, ami szokott lenni.
Persze, az elmúlt 6 hónapban is volt egy ilyen.
Hát annyiból kilógunk, hogy ugye a Trump rally volt, mert hogy a Trump megválasztása, a Trump kiszolgálta a kriptóközösséget, kriptóbarát intézkedéseket lengetett be a kampányban, és Trump győzelmének így örült a piac, hogy ez volt a utolsó hisztéria, amikor fölment 100 000 fölé. Na most ezt éppen visszaadta, de messze nem addig, ahonnan indult, tehát nem adta vissza a teljes nyereségét, a kettő között megállt, és ugye innentől nem tudjuk, hogy merre.
Van, ezért nem lehet ahhoz hasonlítani, amit a múltban láttunk, még akkor sem, hogyha a grafikont nézve nincs benne semmi extrém, ilyeneket szokott csinálni a Bitcoin. Más a helyzet, azt gondolom, hogy egy nagyon kockázatos időszak van, mert nagyon sok minden történhet. Hát ember legyen a talpán, aki jósolni próbál, de azt kell látni, hogy ezzel együtt a penetrációja egyre nagyobb a Bitcoinnak, ami nagyon biztató, hogy a bányászok továbbra is folyamatosan bővítik a bányáikat. Jó, hát ez a környezetvédelem szempontjából nem feltétlenül jó, de hogy mekkora bizalom azok körébe, akik sok pénzt, azért egy ilyen komoly bánya, az minimum 10 millió dolláros beruházás, de több esetben 100 millió dollár feletti, és ebből egyre-egyre több van. Ugye 2 héttel ezelőtt is rekordot döntött a Bitcoin, hogy mennyi bányászgép működik rajta.
Igen, csak ugye amikor azt mondta Donald Trump, hogy ő szeretne stratégiai tartalékot kriptóban, akkor az ember azt mondta, hogy na tessék, itt a Kánaán. És eddig ez nem valósult meg.
Ki tudja, hogy mi a cél a jövőben ezzel a Trump részéről, ki tudja, hogy akkor mi volt a cél,
az biztos, hogy nagyon megéri rángatni az árfolyamokat. Aha. Mert aki tudja, hogy merre fogja rángatni, igen, az ki tudja használni, és azért ne legyenek kétségeink, ez ki van használva.
Azért a utolsó még a menekülő eszközszerep akkor elveszett? Mert ugye az arany az ahhoz képest, hogy a biztonság és a tartalék meg menekülő eszközszerepét betöltött, az elmúlt években, és elmúlt évtizedben azért sokszor ez nem így működött, és nem szerepelt jól az arany. Az elmúlt időszakban viszont az arany nagyon jól kezdett szerepelni, folyamatosan rekordokra megy. Kilengések vannak, kicsit beöntik, de gyakorlatilag minden második héten új történelmi csúcs sem megy ki. Viszont a bitcoin meg már elvesztette ezt a szerepét.
Hát az aranynak valamivel nagyobb történelme van, mint a bitcoinnak. Én nagyon hiszek abba, hogy be fogja tölteni a menekülő eszköz szerepet, de per pillanat a jelenlegi helyzetben ezt nem tudom megvédeni. Azt gondolom, hogy, és azt szeretném gondolni, hogy ez egy átmeneti állapot, viszont hogyha marad így, hogy a Wall Street fogja dominálni, és együtt fog mozogni azokkal a várakozásokkal, amikkel most látjuk, hogy mozog, akkor elvesztheti ezt a szerepét.
Igen, hát ugye nyilván nem lehet egy több évszázados valamivel összehasonlítani, ahol tényleg így a fizikai aranybirtoklás ugye ott van, de a kriptóban még hiányzik ez a fizikai dolog, hogy megfoghatom. Ugye amikor a készpénz használat is eléri azt a szintet, hogy az a tuti, ami a zsebemben van, tehát ez nyilván egy hátránya ennek az eszköznek.
Azért azt hozzá szeretném fűzni, hogy amikor bevezették Európában a papír alapú pénzt, akkor több mint 100 év kellett hozzá, majdnem 200 év kellett hozzá, hogy az emberek elhiggyék, hogy azért is
valami. Ez működik, pedig ott van az aláírása valakinek, hogy ő szavatolja.
Ugye a bitcoin ilyen sokkal gyorsabb. Okay.
Hosszabb kifejtendő kérdésre kérlek, hogy válaszold meg fél perc alatt. Szóval a bitcoin, nagyon sokan várják, és régóta várják, hogy az Ethereum például jobban teljesíthet meg, hogy más coinok a bitcoin fölé kerekedhetnek, ez soha nem valósult meg. Gyakorlatilag a bitcoin még mindig vaskosan a legjobban teljesítő. Ez meddig
változhat? Az a várakozás, hogy az Ethereum meg fogja előzni a bitcoint, az általában a újságoknak a címlapjain és a címeiben van benne.
A remény.
Én nem nagyon ismerek olyan ős kriptost, aki jól ismeri a piacot, és azt várná, hogy az Ethereum megelőzi a bitcoin.
És akkor a többi altcoinoknál sem valószínű.
Én nem látok ilyet. Biztos, hogy egyszer a jövőben valami majd egy akkora áttörés lesz, hogy megelőzi.
De még nem látsz.
De nem látsz. Én most ezt nem várom semmitől.
Szuper jó volt a gyors talpaló ismét, egy kis piaci áttekintő. Attila, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Vidákovics Attila, blokklánc és kripto szakértő, a Mosaic Galaxy alapítója volt itt a stúdióban. Megnéztük, mi történik a bitcoinnal mostanában, és milyen magyarázatai lehetnek ennek az egésznek. Most megyünk tovább, jön Andi, Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána pedig ráfordulunk erre a ragadós száj- és körömfájás járványra. Eddig több mint 22 milliárd forint kárt okozhatott már, és arról fogunk beszélgetni dr. Raskó György agrárközgazdásszal, hogy milyen helyzetet teremt ez a magyar mezőgazdaságnak. Ugye legutóbbi hír az volt, hogy nagy agrár kiállítást is, expót is elnapoltak emiatt. Ugye Ausztriában volt az, hogy kivezényelték a határőrséget, az egész nagyon komoly helyzetet hoz, úgyhogy ez a fő témánk.